Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend, nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Benedek Tiborra, a magyar vízilabdázás egyik legnagyobb hatású játékosára emlékezünk a műsor első perceiben. Ezt követően gazdasági témákkal foglalkozunk. Arról számolunk be, hogy júliustól kibővül a NAV felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség. Minden vállalkozásnak át kell állnia az online számlázásra. 7:30-tól témánk, hogy a járványügyi helyzethez is illeszkedik az idei Effekt 2030, a közösségi befektetések díja, és ha már a koronavírus szóba került, annak is utána járunk, hogyan nyithatnak újra a mozik az egészségügyi lazításoknak köszönhetően. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescóval. 10 órától a hétvégi menetrendben az egészségünkkel foglalkozunk. Először arról lesz szó, hogy a járvány az egészségügyi ellátórendszert is komolyan átrendezte. A kényszer miatt ugyan, de sokat fejlődött a digitális távgyógyítás. 10:30 után pedig a Püki füvesembert, Szabó Györgyöt kérdezzük arról, milyen mozgásszervi betegségre milyen teát érdemes szedni. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És már is egy szomorú hírrel kezdjük a mai műsort. Csütörtökön hajnalban meghalt a magyar vízilabdázás egyik legnagyobb hatású játékosa. A 3-szoros olimpiai bajnok Benedek Tibor 47 évet élt. Akaratereje, küzdő szelleme emelte ki játékosként, a magánéletben érzelmes emberként ismerték Benedek Tibort a hozzá közelállók. Így emlékezett meg Kemény Dénes a sportoló halálhírére reagálva a Trend FM reggeli műsorában. A válogatott szövetségi kapitányaként 2013-ban világbajnoki címig is vezető Benedek május elején jelentette be, hogy teljesen visszavonul a vízilabdától, amelynek kizárólag magánéleti okai voltak. Egykori edzőjével és kollégájával, Kemény Dénessel Imre Lőrinc beszélgetett.
Önt mindkét kiváló sportolónkhoz kötötte nem csak gondolom személyes kapcsolat is, hanem szakmai kapcsolat is. A Kárpáti Györgyhöz, hogyha jól olvastam, akkor Ausztráliában volt annál a csapatnál, ausztrál csapatnál edző, ahol ön is játszott egy rövid ideig. Hát Benedek Tiborral pedig 3-szor nyert olimpiát. Benedek Tibor volt az ön segítője például a londoni olimpia előtti időszakban, majd amikor ön lett a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Benedek kapta át a válogatott irányítását nem sokkal. Önnek mik most az első gondolatai, hogyan emlékezik-e két kiváló sportolónkra?
Gyurika esete nyilván nagyon eltér a Tibiétől. Gyurika az én szememben, ahogy szövetben felnőttem, mindig kiemelkedően ugye ő volt az úszoda egyik legnagyobb figurája, ugyanakkor egy annyira közvetlen, jóhumorú, kedves valaki volt, aki apám mellett nagyon sok minden vagányságra megtanított, mindig öröm volt vele találkozni. Aztán, amikor felnőtt játékos lettem, olyankor is akár a válogatottnál, akár az FTC-nél mindig jó tanácsokkal látott el, Ausztráliában volt az edzőm is. De hát a Gyurika 85 éves volt, és már az elmúlt 10 évben egy-két olyan műtéten átesett, hogy a Gyurika esetében azt gondolom, hogy valahol az élet vitte előre az ő boldog pályafutását egészen a befejezésig. Ugye ez a Tibiről nem elmondható, mert a Tibi nagyon fiatal, és gyerekei vannak, és tudtuk, hogy nagyon komoly betegsége van, tudtuk, hogy benne van a pakliban az, hogy meghalhat.
Másfél hónappal ezelőtt vonult vissza teljesen a vízilabdától.
Így van, de végül is napok óta már kórházban voltam. A hajnali orvosi üzenet, amivel szembesültem a ténnyel, az mégiscsak földhöz csapott, mert ameddig ugye ez nem történik, mert az ember reménykedik. Tudtuk, hogy valószínűleg ez lesz a vége, már úgy értem a játékostársai, vagy én, aki az edzője voltam, de valahogy mégis üresség lett reggel. Borzasztó ez az egész. Erre nagyon-nagyon nehéz mit mondani. Igazságtalan pont ő vele, aki mindent az akaratával, mindent a szorgalmával ért el, aki borzasztó, érzelmdús ember volt, amit egyébként meg általában leplezett, az csak egészen közelről lehetett rajta érzékelni, vagy a családja tudhatta. Tehát ez igazságtalan. Én az edzője voltam, és amikor egy sportoló hamarabb megy el, mint az edzője, ez kicsit olyan, mint egy családban, amikor a szülő túléli a gyermeket. Nem ez az életrendje, nagyon-nagyon sajnálatos, és igazán fájdalmas.
Ön is Benedek Tibor akaraterejét, küzdő szellemét emelte ki, más emberi tulajdonságain túlmenően. Benedek így vallott magáról, hogy sosem volt különösen jó labdaérzékem, nem fociztam, kosaraztam jól, mondjuk a vízfekvésem is teljesen átlagos volt, de gyakorlatilag ő mindig jobban akart nyerni, mint a többiek. Fel tudna idézni olyan történetet, olyan sztorit igazából, amely akár a három olimpia során így nagyon jellemzi ezt a mentalitást?
Igazából azt láttam a Tiboron mindig, hogy a győzelemért mindent félretett. Most azt gondolom, hogy ez talán már valahol olvasható volt, de legjobban az volt a jellemző, hogy egy olyan csapatkapitányi tennivalót is elvállalt a győzelemért, ami nem népszerű. Tehát akkor, amikor ő azt látta, hogy egy konfliktus a játékosok és én köztem, az abban az irányba kellett eldőljön, amit én akarok. Mert hiába gondolják a játékosok, hogy nekik van igazuk, a végső győzelmet az én gondolatom erősíti, akkor bement az öltözőbe, és szembefordult a 12 játékos társával, és csapatkapitányként azt mondta, hogy már pedig most úgy érzi, hogy a Dénes akarja. Tehát ez azt hiszem, hogy minden jobban jellemzi a győzni akarását, minél jobban jellemzi az akaratát, hogy azt is fölvállalta, hogy ő népszerűtlen lesz, de azt érezte, hogy abban a konkrét esetben azt kell csinálni, amit nem a társai, a barátai, hanem a főnök akar. És ezt kevés csapatkapitány teszik.
Gyakorlatilag már Benedek pályafutása során kódolva volt az, vagy legalábbis önben már megszületett ideje korán a döntés, hogy a pályafutása befejeztével neki kell majd átvenni a válogatott irányítását is?
Ezt lehet sok szemszögből nézni, egy tényt nem lehet, hogy úgy mondjam, figyelmen kívül hagyni. Én 3 évvel a kapitányságon befejezése előtt már javaslatot tettem neki, hogy üljön le mellém a kispadra, ha van kedve, legyen az én egyik edzőm, és minél több tapasztalatot gyűjtsön egy esetleges jövőbeli szövetségi kapitányi megbízásra. Aztán nyilván kapitánynak én sem elődjeként, sem elnökeként egy személyben nem jelölhettem ki, ahhoz az elnökség döntése kellett, de az biztos, hogy a Tibi kapitányi sikereihez az nem ártott, hogy ő előzőleg ezt már a kispadról, úgymond segédedzői pozícióból végignézte, hogy ezt hogy kell csinálni.
Hogy látja most a vízilabda társadalmat? Nyilvánvalóan ez tipikusan egy olyan eset, amely az egész országot megrázta, tehát bárki, hogyha beszélget ismerősével, azt mondja, hogy többször kellett gyakorlatilag elolvasni a hírt, hogy realizálja, felfogja. A vízilabdában így mi lesz ezek után, mennyire látszódik már most, hogy a klubok, ugye Benedek a Prorekkóban is játszott, tehát itt egy egész nemzetközi nagy szolidaritás, együttérzés bontakozik ki, azt hiszem nagyon-nagyon rövid időn belül.
Ázsiától kezdve Ázsián keresztül, nyilván nagyon sok helyről, az amerikai földrészről is, mindenhonnan, Afrikából, mindenhonnan kaptam az elmúlt pár órában együttérző üzeneteket, tehát az egész világon végig szaladt a hír, és mindenki meg van döbbenve, és ez mutatja Tibor a vízilabdázásban, vagy az USA-dákban betöltött értékét, hogy mindenhol mindenki azonnal tollat, vagy billentyűzetet ragadott.
Benedek Tiborra csütörtök este ezrek emlékeztek a Hajós Alfréd sportuszoda előtt, a Margit szigeten. A sportoló 47 évet élt.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor már is gazdasági kérdésekkel folytatjuk a hétvégi menetrendet. Júliustól kibővül a NAV felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség. Már nem csak a 100 000 forint áfaérték feletti számlákra vonatkozik az előírás, hanem értékhatár nélkül minden áfás számlára. A hatóság azonban türelmi időt adott, és szeptember 30-áig nem bírságol az elmaradó adatszolgáltatásáért, amennyiben a vállalat július 1-ig regisztrál a NAV online számla rendszerében. Tulipán Anna jogvédelmi szakértő szerint érdemes online számlázó programra váltani, mert a kézi számlatömb használata csak plusz időt és adminisztrációt jelent majd. Hídvégi Kriszta interjúját hallják.
Az egyik nagyon gyakori félreértés, amit mindenképpen első körben tisztázni kell, hogy nem maga az online számlázás az, ami kötelezővé válik július 1-től, hiszen a régi hagyományos kézi számlatömb használata is megengedett lesz továbbra is. Mi azonban ezt nem javasoljuk Nem sok értelme van annak, hogy kézzel kitöltse valaki továbbra is a kis számlatömbjében a számlát, és ezt kitépve adja ügyfelének, ugyanis ebben az esetben is magára az adatszolgáltatásra online kötelezett lesz. Ez azt jelenti, hogy kétszer dolgozik, hogyha kézzel megírja a számlát, majd aztán rögzíti egy online rendszerben. Tehát a továbbiakban mindenképpen javasoljuk minden kis vállalkozásnak, hogy online számlarendszert használjon, online számlázó programot, alkalmazást használjon, hiszen így meg tud spórolni időt és bosszúságot, és könnyebbé teheti a saját munkáját ezzel.
Tehát lehet hagyományos papíralapú számlát kitölteni, csak nem érdemes.
Így van, egészen pontosan erről van szó, hiszen hogyha hagyományos számlát tölt ki valaki, abban az esetben, ha ennek a számlának az áfatartalma eléri az 500 ezer forintot, akkor már legkésőbb másnap estig minden adatot részletesen rögzítenie kell a NAV online számla felületén, illetve hogyha az 500 ezer forint alatti az összeg az áfatartalom, akkor pedig 4 napja van erre, de ott egy nagyon részletes adatszolgáltatási felületen kellene kitölteni.
Mi történik abban az esetben, hogyha valaki ezt elmulasztja?
Abban az esetben, hogyha valaki nem teljesíti határidőben ezt a kötelezettséget, akkor ez mulasztási bírságot fog jelenteni az ő esetében, amelynek az összege cégek esetén akár 500 ezer forint is lehet számlánként. Úgyhogy nagyon komoly következményekkel lehet számolni, emiatt mindenképpen érdemes erre nagyon nagy hangsúlyt fektetni, és ebben is ugye segít az, hogyha egy online rendszert használ valaki, hiszen ebben az esetben külön kézi beavatkozás nélkül a rendszer maga fogja teljesíteni automatikusan ezt az adatjelentési kötelezettséget.
Ha valaki mégis, akár szándékosan, akár véletlenül elmulasztja, akkor van olyan enyhítő körülmény, esetleg amivel mondjuk mérsékelni lehet a büntetést?
Szerencsére azért a NAV ugye most már évek óta tartja is magát a meghirdetett ügyfélbarát eljáráshoz, ezért most is van egy olyan segítség, hogy az első 3 hónapban tulajdonképpen van egy türelmi idő, egy olyan időszak, amikor lehet hibázni, lehet tévedni, és a korrigálást büntetés nélkül meg lehet tenni. Egyetlen egy dologra kell figyelni, hogy ez abban az esetben, ha magát a regisztrációt a felületen megtette legkésőbb július 1-jét megelőzően a vállalkozást. Tehát most, ami a legfontosabb, az, hogy minden vállalkozás regisztráljon a NAV online adatszolgáltatási felületén, és ezt követően a következő 3 hónapban gyakorlatilag beletanulhatunk abba, hogy hogyan is kell ezt jól kezelni.
Nézzük a részleteket, kiket érint ez a fajta kötelezettség?
Július 1-től gyakorlatilag minden belföldi adóalany, aki egy másik belföldi adóalany számára állít ki számlát, vagy számlát helyettesítő bizonylatot, ezeket teljes körű adatszolgáltatásba vonják, ami azt jelenti, hogy a korábban 100 ezer forintos áfa értékhatárhoz kötött feltétel szűnik meg, és így szinte teljes körűvé válik maga az adatszolgáltatás. Jövő január 1-től pedig ténylegesen is teljes körűvé válik, hiszen abban a jövő januári időszaktól bevonják azokat az ügyleteket is, amelyek most még kivételt képeznek, például a külföldiek felé vagy magánszemélyek felé kibocsátott számlákat.
Világos. Akkor is jelenteni kell, ha áfamentes a számla?
Így van, minden esetben akkor is, hogyha valakinek a szolgáltatási tevékenysége a jellege miatt volt mentes, illetve abban az esetben is, hogyha valaki a 12 milliós értékhatárt el nem érően alanyi mentességet választott, teljes körűen ettől függetlenül őt is érinti ez az adatszolgáltatási kötelezettség, amennyiben belföldi adóalany számára számláz.
Az online számlázási kötelezettség a katás vállalkozókra is vonatkozik?
Igen, nagyon gyakori félreértés, hogy a katások és az alanyi mentesség keveredik fogalomként. Maga a kata egy jövedelemadózást kiváltó egyszerűsítés, ami egy nagyon népszerű, okkal népszerű adózási mód, viszont ebben a helyzetben nekik sincsen semmilyen felmentésük, amennyiben adóalanyok részére bocsátanak ki számlát, az ő feladatuk is ugyanolyan lesz, mint bármely más vállalkozásé.
Hogyan érdemes elvégezni a regisztrációt, és meddig lehet ezt megtenni?
A NAV online számla felületét kell hozzá megkeresni, amely az onlineszámla.nav.gov.hu oldalon található meg, és ott kell egy regisztrációt elvégezni. Ez egy néhány perces folyamat, mindenki akár saját magának meg tudja tenni, de természetesen azt gondolom, hogy a könyvelők ebben nagyon szívesen segítenek a vállalkozásoknak. Itt mindössze az ügyfélkapus adataink megadásával és az adóazonosítónk számával kell belépnünk és azonosítanunk magunkat, és már is él az a bizonyos kötelezettség, amelyet június 30-ig meg kell tennie mindenkinek.
Milyen számlázó programot kell használni, meddig kell beszerezni ezeket a programokat?
Vannak nagyon hasznos funkciói ezeknek a számlázó programoknak azon felül, hogy kötelező adatszolgáltatást fogják tudni automatikusan teljesíteni. Ilyenek némelyiknél például olyan szolgáltatások, mint PayPal-es fizetési lehetőséggel való automatikus összekötés, és egyéb olyan kényelmi szolgáltatások, amikben különböző szűréseket és kereséseket tudnak megtenni a felhasználók. A legismertebbek talán a számlász.hu, Billzone, Billingo, BizExpert, de amit én nagyon nagy szeretettel tudok ajánlani, az a NAV-nak magának van egy nagyon ügyfélbarát számlázó programja már, amelynek az óriási előnye, hogy a piacon fizetősként jelenlévő egyéb számlázó programokhoz hasonlóan már mobil alkalmazás formájában is elérhető, ami ugye azoknál a vállalkozásoknál lehet nagyon fontos, akik nem egy irodában ülve fogadják az ügyfeleiket, és ott állítanak ki feléjük számlát, hanem úgymond terepen dolgoznak, és azonnal szükségük lehet arra, hogy kiállítsanak egy számlát, ezt akár egy NAV-os alkalmazás, mobil alkalmazás segítségével megtehetik a helyszínen, és az bizonyos kiállított számlát azonnal át tudják küldeni az ügyfélnek e-mailben.
További fontos változás, hogy az értékesítés teljesítését követően legkésőbb 8 naptári napon belül kötelező kiállítani a számlát az eddigi 15 nap helyett. Mi történik abban az esetben, hogyha valaki ezt nem tartja be?
Nagyon fontos lesz a jövőben arra figyelni, hogy határidőben, azaz a tényleges PayPal szerinti teljesítést követően 8 napon belül ki kell állítani ezt a számlát. A jelenlegi tapasztalat azt mutatja, hogy a vállalkozások sokszor halogatják különböző okokból a számlának a kiállítását, például mert nem biztosak benne, hogy a vevő ezt be fogja fogadni, és szeretnék az áfa fizetési kötelezettségüket addig húzni, ameddig a pénzhez nem jutnak. Ezt nagyon hangsúlyozom, hogy ezt nem lehet a jövőben eljátszani, hiszen abban az esetben, hogyha ki fogják állítani a számlát és a teljesítési dátum és a kibocsátás között több mint 8 nap fog eltelni, abban az esetben akár 500 ezer forintos bírságra számíthatnak emiatt a késedelem miatt.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd annak járunk utána itt a hétvégi menetrendben, hogy miként illeszkedik a járványügyi helyzethez az idei EFEK 2030, a közösségi befektetések díja. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.